Jó reggelt kívánok! Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Érzelemdús és felfokozott kampány zajlott Franciaországban a mai előrehozott parlamenti választások első fordulója előtt. A voksolás második fordulóját július 7-én tartják majd, és a legnagyobb tét az, hogy tud-e kormányt alakítani a baloldal és az elnöki tömb által szélső jobboldalinak titulált nemzeti tömörülés. A Marine Le Pen vezette formáció vezeti most a közvéleménykutatások szerint a népszerűségi listát, azonban könnyen lehet, hogy egy olyan kabinet fog megalakulni júliusban, amely bénakacsaként működik majd Európa szívében, ezt mondta a megkérdezett Franciaország szakértő. Eközben az előrehozott választásokat kiíró Emmanuel Macron államfő elismerte, hogy változtatnia kell a jelenlegi belpolitikai irányvonalon, és bármilyen miniszterelnökkel is kell majd együttműködnie, kitölti 2027-ig szóló elnöki mandátumát. Sós Eszter Petronellával Lakatos László beszélgetett.
Emmanuel Macron egyszerre váratlan és kockázatos lépést tett június 9-én, amikor az európai parlamenti választások utolsó napján bejelentette, hogy feloszlatja a nemzetgyűlést és új választásokat ír ki. Miért dönthetett Macron az előrehozott választás mellett?
Két dolog szólhatott mellette. Ugye az ember találgat, hogy mi járhatott a francia köztársasági elnök fejében, de két érvet lehet felhozni. Az egyik, hogy 9-én este azonnal megtörte az akkori diskurzust, ami ugye arról szólt, hogy az elnök pártja vereséget szenvedett, méghozzá súlyosat, hiszen a nemzeti tömörülés mintegy kétszer annyi szavazatot kapott, mint az elnöki tömb. Tehát ez az egyik, hogy este 9-kor elkezdődött a nemzetgyűlési kampány, és ez tulajdonképpen véget vetett ennek a diskurzusnak. A második ok, ami fölmerülhet, az már bonyolultabb, és nem azonnal fog kiderülni, hogy valóban így agyalt-e a köztársasági elnök, az az, hogy egy ellenzéki kormányzás esetén, és itt különösen a nemzeti tömörülésre kell gondolni, egy úgynevezett együttlakás jönne létre. És ezek az együttlakások a történeti tapasztalatok szerint a köztársasági elnököknek, illetve az ő pártjaiknak kedvező. Tehát elképzelhető, hogy volt egy olyan gondolkodás, hogy 2027-re készülve, úgymond adott esetben taktikai okokból el tudná engedni a kormányrudat, legalábbis részben Emmanuel Macron, azért, hogy 2027-re az ő pártja, vagy annak a jelöltje jobb pozícióba kerülhessen, hiszen Macron már nem indulhat akkor újra. Tehát ez a két megfontolás vezethette potenciálisan Macron. Az ellenérvek azok olyan értelemben adják magukat, hogy a támogatottsági adatok alapján teljesen világos, hogy Macron szempontjából rövid távon egy hatalomvesztésre kerül majd sor, hiszen a támogatottsági adatok alapján az ő pártja jelenleg a harmadik helyen van, hiszen a baloldali összefogás is összeállt, és megelőzte jóval az elnök pártját, tehát a rövid távú érv, amit Macron mérlegelhetett, az teljesen egyértelmű és adja magát.
Mennyire jöhet be az a számítás, hogy most egy kicsit összerántja a többi erőt, és létrejöhet az a állapot, amiben lehet kormányozni, mert ugye itt most akkor a következő két évet kénytelen lesz úgy eltölteni, ahogy szokták mondani, bénakacsaként, hogy ugyan ő a köztársasági elnök, de teljesen ellene szavaz a parlament.
Ettől függetlenül a francia köztársasági elnöknek vannak olyan alkotmányos hatáskörei és jogkörei, amelyek azért lehetővé tesznek számára bizonyos mozgásokat és döntéseket. Az igazi kérdés az az, hogy lesz-e olyan többség a parlamentben, amely képes bármit megszavazni. A mandátumbecslések ugyanis azt mutatják, hogy bár a nemzeti tömörülés áll a legjobban, és esélyes a győzelemre, de elképzelhető, hogy ez a győzelem csak relatív többség lesz, tehát hogy nem lesz meg a 289 fős abszolút többség. Magyarul a legnagyobb esélye jelen pillanatban egy olyan parlamentnek van, amiben nincs állandó és stabil többség, ami kormányzati instabilitáshoz vezethet, ami kormányozhatatlansághoz vezethet, és ugye a következő 12 hónapban lesz egy nehezítő körülmény, hogy tudnélik, a francia köztársasági elnök bármikor feloszlathatja a nemzetgyűlés, de van egy kivétel. Ez pedig a feloszlatás után, a következő 12 hónap, amikor az alkotmány ezt tiltja. Tehát, hogyha véletlenül egy olyan parlament jön létre, ahol nem sikerül stabil kormányzást, stabil többséget kialakítani, vagy nem sikerül megegyezéseket kötni a pártok között, és ennek azért jelentős esélye van, akkor Franciaország akár a kormányozhatatlanság rémével is szembenézhet. Tehát rövid távon ez a nagy kérdés. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy a köztársasági elnök ettől még hivatalban marad, és az alkotmány számára úgymond kiosztott hatásköreit tudja gyakorolni. Nem mindegy egyébként, hogy ebben a kormányozhatatlanságban ő milyen kormányt tud kinevezni, tehát hogy ki az, akit végül a miniszterelnöki pozícióba tud helyezni. Nem mindegy, hogy milyen pártból érkezik, hogyha valamilyen technokrata kormányról lesz lehet szó. Macron szempontjából az lenne olyan értelemben a legkönnyebb, hogy akkor a kormányzattal való együttműködése könnyebb lenne, de ez nem oldaná meg az ő parlamenti problémáit, úgyhogy ilyen szempontból a ma ismert forgatókönyvek szerint egy turbulens időszak elé néz Franciaország.
Ez a turbulencia, ez mondjuk például az Európai Uniós ügyekben mennyire csapódhat le?
Emmanuel Macron bizonyos autonómiával azért fog rendelkezni külpolitikai és védelempolitikai ügyekben, bár ez korlátozottabb lesz, mint korábban, amennyiben ellenzéki kormányt nevez ki, mert hogy akkor ott van egy hatáskör megosztás, amit az alkotmány szabályoz, és hát arra lehet számítani, hogy akkor a kormányzat azért a saját számára előírt hatáskörökhöz ragaszkodni fog, de Macron valamennyit fog tudni mozogni. Ami nehéz lesz számára, az a költségvetés, tehát ugye nagyon sokszor az elnöki külpolitikának, védelempolitikának vannak költségvetési vonzatai, ezeket az ígéreteket nehezebb lesz betartania, de ettől függetlenül ugye ezek az elnök számára fenntartott területek, ezek továbbra is ott lesznek, de hát arra is lehet számítani, hogy mire ez a rendszer beáll, mire a felek úgymond leboxolják egymással, hogy akkor pontosan hol kell meghúzni a határokat, és mikinek a területe, addig azért hát lehet egymásnak üzeneteket küldeni. Mondom a legegyszerűbbet, egy ellenzéki kormányzás, mármint az elnökhöz képest ellenzéki kormányzás, az úgy néz ki, hogy ezt a kormányülést a köztársasági elnök vezeti. Ami már önmagában mutatja, hogy milyen feszültségek képzelhetők el ebben a rendszerben. Úgyhogy hát valamiféle korlátja lesz, de azért az a típusú mozgástér is megmarad, amiről mindig beszélünk, hogy azért nem arról van szó, hogy a francia köztársasági elnök tökéletesen köti a parlament és a kormány színe.
Akkor még egy pár szót ejtsünk a következő hetek kampányáról. Mivel válhat nyerővé Macron, a Macron pártja, illetve kiket tud magá mellé állítani, és hogyan tudja megfordítani ezeket az esélyeket? Mondjuk most nem úgy néz ki, hogy neki állna a zászló.
Valóban jól lemaradva, még a második helyezettől is 7-8-9 ponttal lemaradva állnak Macronék. Ugye jelenleg az az ő kampánystratégiájuk, hogy mutatnak a többiekre, hogy hát lám itt van két szélsőséggel összefogó vagy szélsőséges oldal, senki nem kormányképes, csak a centrum. Tehát nagyjából ez az üzenet. És hát folyamatosan ezt üzeni az elnök is. Érdekesség, hogy kedd este lesz egy vita, amelyre a miniszterelnök megy, és a napokban azon dolgozott, hogy megpróbálja a baloldal hát háttérvezérét, Jean-Luc Mélenchont úgymond kicsalogatni és rávenni, hogy esetleg jöjjön el erre a vitára. Mélenchon egyébként is hálás kampánytéma a többiek számára. Hagyj tegyem hozzá, hogy jelenleg mindenki azon dolgozik, hogy a másik a szélsőségesnek mutassa, vagy alkalmatlannak mutassa. Tehát a radikális baloldal a radikális jobb ellen kampányol. A radikális jobboldal azt mondja, hogy a veszély az országra a radikális baloldal, és azt már említettem, hogy a centrum az a két radikalizmus ellen kampányol. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon érdekes és nagyon érzelemdús kampány. Persze vannak programpontok, ezekről zajlik a vita, de alapvetően inkább ezek a típusú politikai érvek dominálják ezt a kampányt. Ebből a szempontból is izgalmas lesz a vita, hogy ott ez az érzelmi jellegű érvelés, illetve taktikai érvelés fog-e dominálni, vagy pedig konkrét szakpolitikákról fognak vitatkozni a felek. Hát nyilván a miniszterelnöknek lesz az az érdeke, hogy ilyen irányba vigye a beszélgetést.
Na most mennyire lehet riogatni például Marine Le Pennel? Úgyhogy egyik oldalon nő a népszerűség, a másik oldalon meg annyira már nem tűnhet démonizálhatónak, vagy még mindig lehet vele akár a centrumból, akár baloldalról még nagyobb támogatást szerezni.
Az a helyzet, hogy most már mindenki démonizál mindenkit, de azért vannak adatok, amelyek nagyon beszédesek. Korábbi adatok azt mutatják, hogy ma már kevesebben gondolják a Le Pen-féle nemzeti tömörülésről, mint a lázadó Franciaországról, ez a radikális baloldal pártja, hogy veszélyes a francia demokráciára. az elnöki felmérések, tehát a 2027-re vonatkozó felmérések azt mutatják, hogy nyitott a verseny, és nem csak Marine Le Pen, hanem egyébként a pártelnök Jordan Bardella is elég jó számokkal indul neki ennek a csatának. Tehát azt látjuk, hogy miközben elképzelhető, és ez egyébként látszik, tehát a baloldali összefogás összeállásából és a szavazói számának, létszámának, arányának a gyors összeállásából látszik, hogy a baloldalt lehet mobilizálni Le Penék ellen, de össztársadalmilag ennek a hatása úgymond csökken. Tehát ez a bizonyos köztársasági front, erről hát régóta mondják a kutatók, hogy ez messze nem olyan erős, mint korábban, de itt akkor hagyd tegyek egy zárójelet. Valójában ennek a választásnak a tétje, vagy a nagy kérdése inkább az, hogy amikor ténylegesen fölmerül a nemzeti szemerülés kormányra kerülése, mert most itt ez a kérdés, akkor hogy működik ez a köztársasági front? Tehát ugye az elmúlt években ez a kérdés, hogy a nemzeti tömörülés abszolút többséget szerezhet és kormányra kerülhet, ez ebben a formában még nem merült föl. Tehát valójában július 8-án fogunk tudni igazán válaszolni arra a kérdésre, hogy mekkora mobilizációs hatása van még mindig ennek a kérdésnek.
Sós Eszter Petronella Franciaország szakértővel Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Nem várnak újabb alapkamatemelést a japán jegybanktól az elemzők, annak ellenére sem, hogy a Szigetországban májusban ottani viszonylatban rekord magasra 2,8%-ra kúszott az infláció. Az elmúlt 17 évben Japánban változatlan volt az árszínvonal, ennek megfelelően 8 éven keresztül negatív kamatperiódus volt érvényben. Márciusban azonban 0,1%-ra emelte az alapkamatot a jegybank, mivel megjelent náluk is az infláció. Henrik Gergellyel, az IBAN First magyarországi értékesítési vezetőjével Lakatos László beszélgetett.
Májusban 2,8%-ra, vagyis három havi csúcsára nőtt az éves infláció Japánban. Ezek szerint akkor a 17 év után meglépett márciusi kamatemelés után jöhet a következő szigorítás?
Nagyon érdekes ez a felvetés, és nagyon érdekes ez a kérdés, ezt többféle aspektusból szoktak vizsgálni a szakemberek. Én a magam oldalára nem várnék egyébként hamarosan kamatemelést. Historikusan is azért lehet látni, hogy Japánban nagyon-nagyon tisztelik a hagyományokat, és akár már egyébként a 2023-as évben is elvárt lett volna a japán jegybanktól a kamatemelés, azonban az egyéves periódust tiszteletben tartották, tehát 2023-ban még Kuroda elnök vezette jegybank monetáris politikáját követte a jelenlegi jegybanki elnök Ueda, viszont megérett arra a japán gazdaság, hogy itt drasztikus változások történjenek. Ugye igen, valóban 2007 óta, tehát 17 év után történt az első kamatemelés. Az elmúlt 17 évben nem volt. Japán nem tapasztalt még inflációt ebben az adott periódusban, ebben a 30 évben. Tehát olyan időket él meg Japán, amire nem is számított senki. Valóban ez a 2,8%-os infláció, ez egy viszonylag magas, viszont hogyha a fogyasztói árindexet nézzük, amiben az élelmiszerek ugye beletartoznak, itt azért még mindig egy nullához közel egy 0,2%-os emelkedés van éves szinten, ami továbbra is azért az élelmiszerárakat jelentősen alacsonyan tartja, de a többi, akár az energiaárak emelkedését, akár a behozott külföldi termékek, importtermékek emelkedését nézzük, azért a fogyasztói kosarat jelentősen gyengítette, közel 5% körül van. És ami nagyon fontos még mellette, hogy Japán pont itt az inflációra, illetve a magas kötvényhozamokra reagálva 5,2%-os béremelést is harcolt ki a nagyvállalatoknál, ami szintén hatalmas költséget ró az országra.
Egyébként a japán jen a dollárral szemben most tulajdonképpen mélyponton tartózkodik. Ilyenkor mondjuk nagyon sok jegybank, amelyik szokott foglalkozni az árfolyammal, már lépéseket fontolgat, de a Japánnak meg jó a gyenge jen, hiszen az amerikaiak azt többször szóvá is tették, hogy Japán így tud piacot szerezni magának a gyenge jen segítségével. Szóval akkor ez még tovább erősíti azt a várakozást, hogy nem lesz további kamatemelés.
Valóban. Amerika jelenleg egy figyelőlistára rakta Japánt, illetve a japán jent. Habár nem mondják ki azt, hogy árfolyam manipulátor lenne a japán jegybank. Ez egyébként egyedül 2019-ben Trump kormányság alatt történt meg Kínával szemben, amit végül egyébként nagyon gyorsan visszaismertek. Igazából ennek az volt csak a lényege, hogy Amerika egy a kereskedelmi háborúban egy kifejezetten előnyös pozícióba tudja helyezni magát. Erre a figyelő listára helyezte fel egyébként Japánt, ami ebben az esetben annyit eredményez, hogy az amerikai törvényhozókat párbeszédre kényszeríti egyébként a japán döntéshozókkal, és akkor abban az esetben, hogyha az egy éven belül sem történik változás, akkor mérsékelt erejű szankciókra kerülhet sor, mint például, hogy az amerikai közbeszerzésekből kizárják a japán cégeket. Mert ahogy az előbb is említette, ugye itt ez egy jogtalan előnyszerzés is lehetne. De valóban a japán export kifejezetten magas, 12%-kal növekedett az elmúlt egy évhez képest. Ebben benne van az autókereskedelem, ők tartják ezt a 12%-ot, ezen felül egyébként a félvezetők, illetve a csipek azok, amik nagyon nagy mennyiségben fogytak. Ezek 20-40% fölötti javulást mutattak egyébként a külkereskedelmi mérleg szempontjából, ami ezáltal a hiányt is jelentősen csökkentette, ugyanezzel a 12%-kal. Ami érdekesség lehet itt esetleg, hogy az Európai Uniós országok, Németország itt nem számít bele, tehát látjuk, hogy nem az euróval szemben mély ponton a japánja, hanem a dollárral. Tehát látjuk azt, hogy az Európai Unió felé nyújtott kivitel 10%-kal, Németország felé közel 9%-kal, míg Oroszországban ugye a háború által 22%-kal kevesebb japán termék jutott.
Egyébként a gyenge ilyen, az csak az exportot támogatja Japánban, vagy más oka is van annak, hogy a jegybank megtesz mindent azért, hogy ne nagyon erősödjön tovább?
Természetesen az export azért egy fő pontja ennek, de meg kell nézni, hogy a hosszú távú befektetések esetén nem feltétlenül csak a makropiaci helyzetet kell figyelni, hanem alapvetően maga a tőzsdei mozgások is nagyon fontosak. A japán kötvények jelen pillanatban az egekben vannak, ezt egyébként Japán megpróbálja mesterségesen, ugye itt az előzőre visszautalva csökkenteni, akár lezárni ezeket a kötvényeladási és kötvényvásárlási hullámokat, illetve maga ez a kamat különbözet, ami van. Tehát ugye, amiről beszéltünk, hogy az elmúlt 8 évben negatív kamat volt Japánban, most ez 0 és 0,1% közötti kamatlábakra emelték föl. Ez továbbra is például az amerikai dollárral szemben, ahol 5,2-5,5% körüli kamatlábakról beszélünk, bő 5%-os kamat különbözet a carry trade-ek felé hajtja a vizet.
Azt hiszem, hogy ezt érdemes lesz megmagyarázni, hogy az miért jó a japán jegybanknak, hogy a carry trade ügyletekben a japán yen továbbra is egy fontos devizának számít, illetve hogy lépjünk egyet még vissza a kája felé, hogyan zajlik egy ilyen carry trade akció?
Tehát alapvetően ugye a carry trade-ek esetében olyan ügyletekről beszélünk, amikor a befektető egy alacsonyabb kamatozású devizában veszi fel a hitelt, viszont egy magasabb kamatozású devizára váltja ezt át. Tehát itt azt kell látnunk, hogy míg nincsen kamatértéke, kamattartalma jelen pillanatban a japán yennek, addig Amerikában ez egy 5%-ot jelent az ő számukra. Tehát ezt, amit a piac az instrumentális befektetői oldalon visszafizet, ez egy hatalmas hozamot hozhat, akár egy kockázatvállalása mellett a hitelfelvevője számára.
És ez miért jó a japán jegybanknak? Tehát, hogy miért kell ezt is támogatni? Vagy ez igazából nem egy támogatandó cél a japán jegybanknak?
Ez alapvetően nem egy támogatandó cél a japán jegybank számára, viszont ezáltal tudja a saját exportpiacát fenntartani, tehát ugye ez a valamit valamiért elven alapuló döntéshozataluk van meg, hiába ezáltal egy magasabb költséget ró a saját devizája számára, de ezáltal ugye a pozíciók lezárásával, akár pozíciók idő előtti lezárásával, hiszen saját devizájában is a devizatartalékaiból megteheti ezeket, akár mesterségesen is tudja erősíteni, hogyha arra van szüksége. Tehát abban az esetben, hogyha hosszú távú pozíciókat vesznek föl, akár a jegybank saját magával szemben, ezeket 1-2-3 éven belül lezárja, akkor az amerikai dollár visszakerül a piacra, megveszik továbbra is a japán jent, kiviszik az országba, és ezáltal erősödni fog maga a japán jen, tehát egy mesterséges erősödést is elő tudnak idézni ezzel, miközben az exportpiac szempontjából viszont rendkívül vonzóvá tudják tenni a saját devizájukat. Magyarország is ugyanezen az alapon indította el 2022-ben egyrészt azt, hogy megfékezze magát az árfolyamnak a romlását, másrészt pedig azt, hogy a külföldi befektetőket vissza tudja vonzani az országba, és ehhez szüksége volt, hogy nagyon magas kamatlábakat tudjon visszahozni. Ugye itt arról beszélünk, amikor 25%-ra fölvitték, és az euróhoz képest egy közel 25%-os költségterhet vállalt ezáltal.
Tehát akkor tulajdonképpen a japán jegybank irigylendő helyzetben van azért.
A japán jegybank folyamatosan irigylendő helyzetben van, így van.
Henrik Gergellyel, az IBAN First magyarországi értékesítési vezetőjével Lakatos László beszélgetett. A hírek után azonnal folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza Önöket.